1978. június 4-e, vasárnap délelőtt.
Mostani igehirdetésem igéje Pál apostol levelében olvasható, amelyet az Efézusiakhoz írt. A második fejezetből olvasom a 4. és következő verseket a 7. verssel bezárólag. Az Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Kedves testvéreim, ezen a héten is kin voltam egy lelkész konferencián, előadást tartottam, és egy nagyon megpökkentő tételt állítottam föl előadásomban. Így hangzott ez a tétel, az idő nekünk dolgozik. Ez bizony megpökkentő, mert a résztvevők többsége falusi lelkipásztor volt, és bizony faluhelyt most érik át a lelkipásztorok azt, hogy a templom és a tévé viadalmában a tévé győz, a templom kiüresedik. A szekularizáció jelensége most hatalmasodik el vidéken. Tehát ezek a lelkipásztorok olyan meghökkenve hallgatták ezt, hogy az idő nekünk dolgozik, hiszen most ürülnek ki a templomok. Mondtam nekik, hogy hosszú távra kell gondolkozni, nem rövid jelenségekben, ideig, óráig való tünetekben kell fölmérni ezt a gondolatot, hanem Isten igéjének a tágasságában, a keresztény reménységnek a tágasságában. És ha így gondolkozunk, akkor bizony én legalábbis vallom, és úgy láttam, hogy erre is rezonáltak a lelkipásztor testvéreim, és ezzel otoltunk szét a konferencia végére, hogy igen, nekünk dolgozik az idő. A szekularizáció, vagyis magyar szóval az elvilágiasodás jelensége nagyon különösebben az országban, idősebbek emlékeznek rá, 40-50 évvel ezelőtt az volt a helyzet, hogy falun, vidéken teli voltak a templomok, a városiak hagyták el a templomokat, az úgynevezett intelligencia. Megmaradt a vallásosság a föld egyszerű népének, akik még esőért, jó termésért imádkoztak. A városi emberek már ezen túl voltak, ipar, technika, kultúra. Tehát 50 évvel ezelőtt a szekularizáció úgy nézett ki, hogy a városban győz, a faluhelyen veszít, vagy faluhelyen még nem tud győzni, mert a tradíciók még éltek. 50 év múlva megfordult a helyzet, most a városi templomok kezdenek megtelni, és a falusi templomok üresednek, mert falun most még a tévé, az autó, az utazás, a jólét hatalmas erővel, az újdonság varázsával hat, és az egyháziak ellen dolgozik. És mégis mondom, tudatosan vállaltam a lelki pásztorok között ezt a tételt, hogy a jövő nekünk dolgozik, és most nektek is elmondom ezt. Nekünk dolgozik a jövő, testvéreim. Hát először is ebben a dologban Isten igéje mondja ki számunkra az érvényes igazságot. És hát az Isten igéje nem hagy kétséget arra nézve, hogy nekünk, azaz a szabad magunkat az Isten ügyével azonosítani, Istennek dolgozik az idő, mert Isten dolgozik az időben. Még egyszer gondoljunk Ézsaiás igéjére, amit az imént olvastam. Milyen csodálatos isteni magabiztosság van ezekben a mondatokban. Emlékezzetek az ős régiekre, mert én vagyok az Isten. Előre megmondtam a jövendőt, a még meg nem történteket. Ezt mondom, megvalósul tervem. mindent megteszek, ami nekem tetszik. Istennek ebből a magabiztosságából valami keveset szabad nekünk is átvenni, keresztény reménység formájában. Megteszi azt, amit akar, ami neki tetszik, és hogy csak nagy vonalakban mutassam föl, az Istennek tetszik például azt, hogy új ég és új föld legyen. Az Istennek tetszik azt, hogy kiöntse az ő lelkét minden testre, minden emberre. Hogy ember legyen az ember, hogy ne állati ember legyen, hanem Isten ember, Krisztusi ember legyen az ember. Ilyesmit tetszenek az Istennek, ilyesmit mondott meg már jó előre, és minden látszat tünet ellenére hitben ebbe a távlatba kell előre tekintenünk, és ilyen értelemben beszélhetünk arról, hogy nekünk dolgozik az idő. De ebben a most olvasott efézusi igében is olyan gyönyörűségesen hangzik ez, hogy Istennek az a célja, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Íme itt van egy kitekintés a jövőbe, Pál apostol így tekintett a jövőbe. Isten meg fogja mutatni kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Hisszük-e ezt, testvérek? Mert valami ilyesmi a kereszténység. A tünetek, a látszatok, a jelenségek ellenére ez a bizonyosság, hogy Isten az ő kegyelmének mérhetetlen gazdagságát megmutatja. Maga az, hogy kegyelem utal arra, hogy nem evolúcióról van szó, itt nem az emberi lélek magába való megnemesedéséről van szó, itt kegyelemről van szó, vagyis az emberi csőtömegen átragyogó isteni szereteted van a hangsúly. Kegyelmének mérhetetlen gazdagságát fogja megmutatni, és ilyen értelemben nekünk dolgozik az idő, mert amennyire megy az ember a maga csőt tömegébe, annyira lesz valósággá hitünk szerint az, hogy Isten végül is nem hagyja összeroskadni, a semmibe roskadni ezt a hatalmas emberi csőd tömeget, hanem kegyelmének mérhetetlen gazdagságát megmutatja. És még idézhetném az igéket, a zsidó levélben van az a felejtetetlen szép ige, hogy mi azok közé tartozunk, akik már kóstolgatjuk az eljövendő világ erőit. És ez arra utal, hogy ki fog ömleni valami csodálatos erő. Még a világ nem tud róla. Mi már kóstolgatjuk ezeket az erőket, a nem emberi, az emberen túli, de az emberben megjelenő erőket. Rövid szóval a Szentlélek erőket. Mi már kóstolgatjuk, és ezek nagy erővel fognak kiömleni erre a világra. Mondom, a készülésem során elgyönyörködtem abba, hogy föllapoztam egy sereg ilyen igét, amelyek mind-mind erről beszéltek, hogy igenis az idő nekünk dolgozik. Talán még egy igét a Timóteusi levélből, Timóteushoz írt első levél 6. részében van figyelmeztetés arra nézve, hogy ám nem ölvetett kézzel kell várni. Ez, hogy nekünk dolgozik az idő, itt van nekünk is tennivalónk. És hát a tennivalók egy részére utal itt az első Timóteusi levél. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, részesítsenek javaikban másokat, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igaz életet. Nagyon megszívlelendő ez is, hogy jó alapot gyűjteni a jövendőre. Mi protestánsok nagyon sokat beszélünk, hogy kegyelem, kegyelem, kegyelemből üdvözlünk, így van. De ez nem zárja ki ezt az elkötelezését a kegyelemnek, hogy aki részesedett a kegyelembe, annak igenis dolga, hogy jó alapot gyűjtsön a jövendőre. Milyen alapod van, testvérem, a jövendőre? jó alapot gyűjteni a jövendőre, nem részletezem, csak utalok rá, hogy amikor erről van szó, hogy az idő nekünk dolgozik, akkor azért ennek van folytatása, majd mindjárt mondom is a folytatását ennek a tételnek, amit elmondtam a lelkipásztoroknak is. De először maga az alaptétel járja át a lelkünket, testvéreim. Ha netán csüggedezők vannak, hogy jaj, vége az egyháznak, jaj, Isten már nem kell senkinek. Nem így van, testvérek, nekünk dolgozik, Istennek dolgozik az idő. Most egy kicsit, ha közelebbről nézzük ezt, hogy hogy is dolgozik tehát ezekben az évtizedekben, mondjuk közelebbről, nekünk az idő. Eszembe jut egyik áldott tanító, mesterem, a nevét is mondhatom, Benkő Istvánnak hívták, a magyar kálvinista egyház misztikusai között tartjuk számon az ő emlékezetét. Benkő Istvántól tanultam én annak idején még ezt a különös szemléletet, szép gondolatot, hogy az emberiség történelme úgy zajlik, úgy megy, hogy egy hatalmas inga ide-oda leng, de nem ez a történelem önmagában, hogy ide-oda leng, hiszen ezt már Madács is megírt az ember tragédiában, sokan megírták az egyik hullámból a másikban, egyik végletből a másikban. Benkő István azt mondta, hogy ide-oda leng a történelem szakaszokban, periódusokban, de ez az ide-oda lengés, ez valami láthatatlan óra mutatót visz egy beteljesedéshez. Ez az egész igazság. Mi látjuk az eszméknek ide-oda hullámzását, kevesen látják azt, hogy ez egy szerkezetet, ha szabad ezt mondani. Ez valami isteni rendet is visz előbbre-előbbre a beteljesedés felé. Na, ha ezt a gondolatot most aktualizáljuk, akkor azt jelenti, hogy van ilyen hullámzás, hogy egyszer az individuum kora, aztán a kollektívum, a közösség kora, aztán megint az egyéb, megint a közösség, hősök kultusza, tömegek lázadása, és így tovább. Van ilyen is. De én most erre gondolok, hogy ilyen ingajárás is van, hogy materializmus és spiritualizmus. Ez nem most kezdődött, ezt a történelem avatott mutatói századokra, évezredekre kimutatták. Az emberiség szellemi életében volt egy ilyen ingajárás, hogy egyszer az anyag megbűvölte az embereket, aztán kiábrándultak az anyagból, és átlendültek a lélek a szellem világába, aztán abban is belefáradtak, aztán megint vissza az anyag világába. Van egy ilyen hullámzás évszázadok rendjén át, és ha jól érzékelem, ami ma van, akkor azt mondom, hogy az inga az anyag felől elindult a szellem felé. Az anyag bűvöletéből kezd kiózanodni a mai ember. 50 évvel ezelőtt még lehetett azt mondani, hogy az anyag, mindent megmagyaráz az anyag, nincs más, csak az anyag. 50 évvel ezelőtt ez még haladónak tűnt, ez még úgy tűnt, hogy igen, hát ezért jött ki az intelligencia templomból 50 évvel ezelőtt, mert úgy gondolta az intelligencia, hogy persze falusiak még hisznek a Jóistenbe, de hát mi már tudjuk, hogy anyag van, okozat, mindent megmagyaráz, az okozat összefüggése, anyag van, úgy érzékelem, hogy világszerte belefáradt az ember az anyagba, az anyag igézetéből józanodik, és azt mondja, hogy valaminek kell még itt lenni, valami hiányzik, valamit még nem ismertünk fel, vagy valamit elveszítettünk. Az inga tehát megy át a szellemiek felé, nekünk dolgozik az idő. Az anyagban, a tudományban bizony nagyot csalódott az emberiség, a tudomány apró pénzre váltása, a technika, a pusztulás szélére sodolta az emberiséget. Ismeritek ezt az irtózatos adatot, hogy az anyag, a technika, a mérnökök dolgoznak, és a jelenlegi kimutatás szerint több mint 400 ezer mérnök dolgozik a hadiiparban világszerte. Ezt az egyetlen adatot gondoljátok meg, hogy 400 ezer válogatott ember, ezeket jól fizetik, a javát viszik oda a hadiiparba, a mérnöki karnak. 400 000 ember azon törje az eszét, hogy hogy lehetne jobban pusztítani, eredményesebben gyilkolni az ember. Tehát itt vagyunk az anyaga, tudománya, technika útján. 400 000 ember nagy fizetést kap azért, hogy praktikusan, gyorsan lehessen írtani az ember. Hát ide jutottunk az anyag, a tudománya, ok-okozati összefüggés vonalát, és ebbe kezd halálosan belefáradni az ember, és jön kifelé, és keres valamit. Ha ez így van, hát nem nekünk dolgozik az idő, testvéreim. A vigyázat azért figyelmeztető mondatokat is kell mondani, mint ahogy elmondottam a lelki pásztoroknak is. Azért vigyázat, nem olyan olcsó a dolog, hogy most már tehát akkor ölbetett kézzel várhatjuk a boldog fejleményeket, mert ugyan valóban kiábrándult az ember az anyagból, a tudományból, fölismerte, hogy ez, hogy ok-okozati összefüggés, ez nem magyaráz meg mindent, ez egy kis területen belül érvényes, az egész valóságban egész más törvények is érvényesek, nem egyszerűen csak az ok-okozati összefüggés. Az emberiség ma a keresés állapotában van, nem a megtalálás állapotában. Kifelé jövet az anyagból, még nem találta meg a szellemet. Csak valami sejtése van, valami sóvárgása van, valami vágyakozása van. És itt hadd olvassak el néhány sort vagy versszakot egy versből, amelyik megítésem szerint a legmegrendítőbben mondta el ezt a gondolatot, amiről most prédikálok az elmúlt évtizedekben. Váci Mihálynak a kötete van a kezemben, és ez a híres verse, hogy valami nincs sehol. Érdemes ezt sokszor meghallgatni, csak néhány sort, néhány versszakot hadd olvassak, hogy egy ember, aki nem vallotta magát Isten hívőnek, legalábbis úgy tudjuk róla, hogy hangosan nem betélt, ahogy őt itt az Istenben, de hogy mennyire megéltette ennek a kornak a keresését, hallgassuk ezeket a sorokat. Jól lakhat fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágy az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talpalatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból, valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők. Mióta élünk, e hitetést hallani, de már reánk tört a tudás, valami nincs sehol. A mi dolgunk ezt bevallani, és keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani, újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani, újra kezdeni minden művet és minden életet, kezünket mindenkinek újra oda nyújtani, újra kezdeni mindent a világon, megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis. Belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol. Testvérek, nem megrendítő adventi ének ez, Krisztus jövetelét, áhító, imádkozó, kérő ének. Nos hát, testvéreim, a költőink így beszélnek arról, hogy valamit újra kell kezdeni, mindent újra kell kezdeni, valami hiányzik. Itt vagyunk, és nekünk dolgozik az idő. De ismét mondom, olcsó dolog lenne ebből kidülleszteni a mellünket, hogy most eljött a mi időnk ismét. Mert, testvéreim, néhány figyelmeztető gondolatot vegyünk a szívünkre. Az egyik az, hogy valóban az anyagból kifelé jövet keresi az ember a szellemet, de nem minden lélek szent lélek. Ennek az új szomjúságnak új sánszai vannak, és új kockázatai vannak, új kísértései. Újfajta hitetéseknek lehet áldozatává az ember, amiként az anyag hitetésének áldozatául eshetett az ember, valamiféle szellemi hitetéseknek is áldozatul eshet az ember. Tehát nem automatikusan dolgozik nekünk az idő. Ez egy örvendetes dolog, hogy az anyagból kifelé jövett szellemieket keres az ember, de nem minden szellem Istentől való szellem. Aztán a másik figyelmeztetés, amit bizony el kellett mondanom a lelki pásztoroknak is, hogy atyám, fiai, vigyázat, ott tart ma Magyarországon az ifjúság, a gondolkozó ember, nem mindenki persze, soknak elég az, hogy bütyköli az autóját szombat, vasárnap, vagy elég az, hogy iszik, vagy kártyázik, de aki keres, aki gondolkozik, vigyázat, az a kereső intelligencia Magyarországon ott tart, hogy Isten már kell, de az egyház még nem kell. Jézus Krisztus kell, de a papok nem kellenek. Ezt is meg kellett mondani magyarul, és ez az igazság meggyőződésem szerint, testvéreim. Az Isten nagyon érdekes, Jézus Krisztus rendkívül izgalmas, kapkodják a Bibliákat az emberek. De templom, egyház, liturgia, dogma, dogmatika nem kell az embereknek. Tehát itt elérkezünk egy második tételhez, amit ugyancsak elmondtam, és most is elmondok nektek, testvérem. Az idő nekünk dolgozik, ha mi az időnek dolgozunk. Ha mi az időnek dolgozunk, akkor nekünk dolgozik az idő. De hogyha az emberiségnek a csődjéből olcsó hasznot akarunk húzni, hogy ma látjátok, minden omlik, gyertek az egyházba, mert itt minden szikla szilárd. Ha valaki így akar olcsó hasznot húzni, az idők jeleiből az nagyon pórul fog járni. És ezért mondom ezt a második tételt, hogy az idő nekünk dolgozik, ha mi az időnek dolgozunk, ha mi megértjük az idők jelét. Ha az egyház meg tud újulni úgy, hogy erre a szomjúságra, ami most ébredezik az emberiségre, erre a szomjúságra tiszta edény lehet az Isten kezében, hogy az életnek italát adja a szomjas emberi nemzetségnek. De ehhez nagyon meg kell újulni az egyháznak. És hogy mi mindenben, hol, merre, milyen módon kell megújulni. Hát itt ebben a gyülekezetben erről sokat hallottok, most csak megint néhány egyszerű gondolatot mondok el erre nézve, hogy megítélésem szerint mi mindenben, legalább mik azok a fő irányok, ahol az egyháznak meg kell újulnia. Az egyik az, hogy az emberről másként kell beszélni, mint ahogy eddig beszéltünk. És az egyház eddig beszélt. És másként kell beszélni, ahogy Freud, Zsigmond beszél, a pszichoanalízis, vagy a pszichiátria beszél, vagy a humanizmus beszél. Meg kell tanulnunk, ahogy Isten gondolja az embert úgy beszélni. És ezt a másféleséget most két szónak a szembesítésével érzékeltetem közöttetek. Bocsássátok, mind a kettő idegen szó, de többé-kevésbé érthető. Azt már megtanultuk, hogy az ember mikrokozmosz. Kicsi világ. Mikro, az a kicsi, kozmosz a világ. Az ember egy kicsi világ. Valóban az élet keletkezésétől a törzsfejlődés, a gerincesekig, de még végig csináljuk, ahogy a sós tengervízben keletkezett az élet. Tehát az emberi test egy sós víztartály, és ebben a sós vízben az egysejtű elkezd fejlődni, és emberré lesz a végén. Egy mikrokozmosz, az anyag, az élet, minden összesülítve bennünk, az ember mikrokozmosz. Ezt már tanultuk, ezt tudjuk, de egyháznak meg kell tanítani azt, hogy az ember nem csak mikrokozmosz, hanem mikrokeosz. a Theos görögül Istent jelent. Mikroteos, egy kicsi Isten az ember. Egy maréknyi a világból, és egy lehelletnyi az Istenből, ez az ember. És ezt nem éli át a mai ember, hogy egy lehellet az Istenből, csak annyit egy marék az anyagból. Itt van az egyháznak a küldetése, testvéreim, ha elibe akar menni a nekünk dolgozó időnek, átélni, hogy mikrokozmosz vagyok, és mikroteosz vagyok. Mennyit éltetek át ebből, testvéreim, hogy isteni természet működik bennünk. Freud megtanított minket arra, hogy állati természet rejtőzik a kultúra, civilizáció alatt. Igaza van. Csak nem teljesen van igaza. Mert még az alatt ott van az, hogy isteni természet rejtőzik bennünk. Ha kemény is a szívünk, tudunk sírva fakadni, amikor valami nagy igazságtalanságot, nagy embertelenséget, nagy szenvedést látunk. Megmozdul benni, meg tud mozdulni bennünk az Isten. Le tudja győzni időnként testiességünket, önzésünket, hiúságunkat. Mikroteosz. Ezt kell az egyháznak meghirdetni a mostani emberiség felé. A másik egyáltalán, amit ezzel a szóval mondok most, hogy meg kell tanítani az embereket átélni az életet, átélni, nem leélni, túlesni rajta, túlélni, átélni. Egy kicsit befele szemlélődjünk, testvéreim, sodródunk, vitetünk, tömegmanipulációknak az áldozatai vagyunk, közbálványoknak a odasodródott hódolói vagyunk, és így tovább. Vitetünk, ha gondolkozunk, akkor az ok-okozatnak a kicsinyes összefüggéseiben tudományoskodunk, átélni az életet. Ez, amit elfelejtett a mai ember. Úgy él, hogy nem él, úgy vegetál, hogy az nem élet. Ő benne volt az élet, mondja János evangéliuma. Jézus Krisztusban az élet megjelent, és ezt meg kellene tanulni, élni, átélni az életet. Átélni a szenvedést, mint ami isteni valóság, nem értelmetlen valóság. Átélni a sikerélményt, átélni a szerelmet, átélni a csődöt, átélni a halált, fölkészülni a halálra. Az életet nem vitetve elszenvedni, hogy éltet minket az élet, ameddig úgy tetszik neki, hogy éltessen, hanem élni isteni életet. Ez a másik nagy veszke. És a harmadik, csak hogy jelzem, érzitek, hogy erről egy-egy sorozatot kellene tartani ezekre a gondolatokról, de még egy harmadik gondolatot is megfennítek, ez pedig az, hogy a mai embernek rettenetes nagy vágya megélni az egységet. Rettenetes, hogy hullik szét ez a világ, kontinensek, rendszerek, népek, családok, egyházak hullanak szét, és az egyén is hullik szét, skizofrén módon hullik szét. Valami ősi vágy van az egységet megélni, és Istentől való ez a vágy, mert az Isten az egy, és benne családos egybe rendeződik minden, de mi kiestünk az Istenből, és azt jelenti, hogy kiestünk az egységből, a diszharmóniába zuhantunk. Itt egy másik verses kötet van a kezemben, ebből is hallolvastak legalább két versszakot, hogy valaki az egységet, az egység vágyát, hogy élte át. Szabó Lőrinc kötete van a kezemben. Vannak néki misztikus versei. Ez is ezek közül van, ezt a két vers szakat legalább hadd olvassam el. 100 virágból hordják össze a méhek a drága mézet, 100 illatot és 100 színt elkevernek, így találják meg a sokban az egyet. Egy a valóság, és ezer a ruhája, a lélek az egy, ez a könnyű pára, hiszedé, Svetaketu. Folyamok futnak, keletnek, nyugatnak és megnyugodnak, melyik volt, nem tudja a tenger. Én is megteltem már az örök eggyel, egy az anyag, s minden más csak ruhája, lelkünk öltözik, ez a könnyű pára, érzedé, Svetaketu, egy a valóság és ezer a ruhája. Ennek az átélésére vágyik az ember, és valóban az üdvösség az, amikor ez a kihullott kis morzsa, kis porszem ismét betagolódik az egybe, beteltem már az eggyel. Ez is, testvéreim, az a szomjúság, amire vágyik az ember, és a Jézus Krisztusban ezt újra át lehet élni. Én és az Atya egy vagyunk, és én lehetek egy a Jézus Krisztussal, és általa egy az Atyával, a világ mindenséggel. Nekünk dolgozik az idő, testvérek, most már csak az utolsó tételt mondom el, mert még ez a második is egy harmadikra szorul kiegészítésül, tehát nézzük csak, nekünk dolgozik az idő, nekünk dolgozik, ha mi az időnek dolgozunk. A bekoronázó tétel az, hogy nekünk dolgozik az idő, ha mi az örökké valóságnak dolgozunk. Az örökké valóságnak, az időben persze, ezekben a konkrét emberi szomjúságokban, az időben az örökké valóságnak dolgozunk. És most a Bibliát nyitom ki a legutolsó lapjánál, szinte a Jelenések könyvének a végére lapozok, a 21. fejezetben ezt olvassuk. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a királyi szék felől, imé az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet az ő szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A királyi széken ülő ezt mondta, imé újjá teremtek mindent. Így dolgozik nekünk az idő, és ha mi ilyen irányba dolgozunk, akkor dolgozik nekünk az idő, vagyis egyszerű szóval, testvérem, ha letörölsz egy könnyet valakinek a szeméből, ha megvigasztalsz egy gyászolót, elcsöndesítesz egy jajkiáltást, ha enyhíted a fájdalmat, akkor az örökké valóságnak dolgozol, mert az örökké valóságban ez megszűnik, és ott jelenik meg az örökké valóság, ahol a jajgatás feloldódik valami boldog reményben, örömben, Szentlélek érintésben, újjáteremtésben. Nekünk dolgozik az idő, mert e felé megy a világtörténelem. Nekünk dolgozik, ha mi ezt az örökké valóságot, a magunk hétköznapi kicsi szolgálatával betöltjük úgy, ahogy Jézus tanított valóban letörölni egy fénylő könycseppet, egy pohár vizet adni a szomjózónak, megosztani az én kicsimet valakivel, akinek még annyi sincs, az örökké valóságnak dolgozunk, akkor dolgozik igazán nekünk az idő. Amen.